Az egyik ablak darabokra tört, és minden jel arra mutat, hogy megtámadták. Három nap, három dráma. Érthető, hogy rémülettel tölti el Konszárnót, amelynek lakosai aggódva kérdik, ki lesz az újabb áldozat. Különös izgalmat kelt a lakosságban, egy sárgás szőrű kutya rejtélyes felbukkanása. Senki sem ismeri, feltehetően gazdátlan, és minden újabb drámánál ott található. Vajon nem vezette már a kutya hitelt érdemlő nyomora rendőrséget? És nem keresik-e azt az ismeretlen egyént, aki különös nyomokat hagyott maga után, az átlagosnál sokkal nagyobb lábnyomokat? Őrült volna a tettes, vagy egy csavargó? Ő követte volna el valamennyi gaztettet? Ma este kire veti ki a hálóját? Alig, ha nem emberére akad, mert a megrémült lakósok óvatosságból felfegyverzik magukat, és a legcsekélyebb riasztó jelre golyót eresztenek belé. Mindazonáltal csak nem kihalt a város ezen a vasárnapon, és azokra az éjszakai városokra emlékeztet, ahol háború idején légi támadást jeleztek a szirénák. Megré kibámult az üvegablakon. Az eső már elállt, de az utcát fekete sár borította, és a szél továbbra is hevesen fújt. Emberek jöttek vissza miséről. Majdnem mindegyik ott szorongatta a kezében a breszti fényszórót, és minden arc az Amirál Hotel felé fordult, és sokan megszaporázták lépteiket. Bizonyos, hogy valami bénultság uralta a várost. De vajon nem ugyanilyen bénultság uralja minden vasárnap reggel? Újra szólt a telefon, és hallották Emma válaszát. Nem tudom, uram. Erről nem tudok semmit. Ne hívjam ide a főfelügyelő urat. Halló? Halló? Megszakadt a vonal.
Mi volt ez? Dünnyögte Megré.
Azt hiszem, egy párizsi újság. Kérdezik, hogy ki a következő áldozat. Foglaltak egy szobát is.
Hívja fel nekem a breszti fényszórót.
És amíg a lány hívja a szerkesztőséget, a főfelügyelő fels alá jár, ügyet sem vett a székébe roska doktorra, se Le Pomerére, aki tűnődve nézegeti alaposan felgyűrűzött ujjait. Halló? A breszti fényszóró? Itt Megré főfelügyelő. A főszerkesztőt kérem, halló? Maga az? Na végre. Lenne szíves megmondani. Hány órakor hagyta el a nyomdát ma reggel az újságja? Hánykor? 9:30? És ki írta a konszárnai borzalmakról szóló cikket?
Nem, hagyjuk a mesét.
Mit mond? Borítékban küldték be a cikket? Aláírás nélkül? Hát maga leközöl mindenfajta névtelen híranyagot, ami csak beérkezik? Gratulálok! Megré ki akart lépni azon az ajtón, amely közvetlenül a rakpartra nyílik, de zárva találta. Mit jelentsen ez? Kérdezte Emmától, és erősen a szemébe nézett. A doktor volt az. Megré Misura szegezte tekintetét, de az most jobban sunyított, mint valaha. Ő pedig vállat vont, és a másik ajtón, a hotelon át távozott. A legtöbb üzleten csukott deszkatáblák jelezték a vasárnapot. Az ünneplő ruhás emberek szapora lépteken rótták az utcákat. A dokkon túl, ahol megfeszülő horgonylánccal ringtak a hajók, ömlik a Saint-Jacques folyó a tengerbe. Itt a város legvégén már megritkulnak a házak, és a hajó építő telepek sorakoznak egymás mellett. A rakparton félig kész hajók láthatók, öreg bárkák poshadnak az iszabban. Ahol a kőhíd átével a kikötőbe ömlő folyón, kíváncsiskodók csoportja vesz körül egy kis autót. Kerülővel lehet-e csak oda jutni, mert a rakpartot eltorlaszolták különféle munkálatok. Megré jól látta a rá irányló tekintetekben, hogy itt már mindenki ismeri. A bezárt üzletek előtt nyugtalan emberek tárgyaltak halkan. Végül is az út szélén elhagyatottan álló kocsihoz ért. Gyors mozdulattal kinyitott az ajtaját, üveg szilánkok hullottak a földre, s tüstén szembe tűntek azok a barna foltok az üléshúzaton. Főként kölykök és ünneplőbe öltözött sihederek szorongtak körülötte.
Szervier úr háza?
Tizen is oda vezették, vagy 300 méterre egy kert mélyén állt ez a ház. A kíséret lemaradt a kerítésnél. Megré csöngetett, s egy feldult arcú kis szolgáló jött eléje. Itthon van, Szervierné? De az már nyitotta is az ebédlő ajtót. Mondja csak, főfelügyelő úr, nem gondolja, hogy megölték, az eszemet vesztem. 40 év körüli jóra való nő volt Szervierné, akiről lerít a gondos háziasszony, s ezt tanúsította a tisztaságtól ragyogó lakás is. Mióta nem látta férjét? Tegnap este még hazajött, és együtt vacsoráztunk. gondterheltnek látszott, de nem akart beszélni róla. A kocsit a kapu előtt hagyta, ami azt jelentette, hogy este még elmegy. Tudtam, hogy a megszokott kártyapartin vesz részt az Amiral kávézóban. Megkérdeztem tőle, sokáig marad el. 10 órakor lefeküdtem, jó ideig ébren voltam. Hallottam, amikor 11-et, majd 11:30-et üt az óra. Persze gyakran előfordul, hogy nagyon későn tér csak haza. Végül is elnyomott az álom. Ének idején felriadtam, meglepett, hogy nem érzem magam mellett. Arra gondoltam, hogy valaki elcsalta a Brezbe. Itt nem olyan vidám az élet. Igazán néha napján, de nem tudtam újra elaludni. 5 órakor reggel, már az ablak mögül lestem kifelé, pedig nem szereti a férjem. Ha látja rajtam, hogy várom, és még kevésbé, ha vizslatok utána, 9 órakor mégis elszaladtam Le Pomere úrhoz. Másúton jöttem visszafelé, és akkor vettem észre ezt a kis csoportosulást az autója körül. Hát mondja, miért ölték volna meg? A legjobb ember a világon. Biztos vagyok benne, hogy nincs ellensége. A kapu előtt emberek ácsorogtak. Úgy hírlik, vérfoltokat is találtak. Többen is olvasták az újságot, de senki nem akarta megmutatni nekem.
Sok pénz volt a férjénél?
Nem hinném. Mint mindig. 300-400 frank.
Megré ígéretet tett, hogy tájékoztatni fogja a fejleményekről, és még arra is volt gondja, hogy megnyugtassa néhány szokásos szóval. A konyhából ürű comb szaga terjengett, a fehér kötényes szolgáló kísérte ki az ajtóig. Még 100 métert se tett meg az utcán, mikor egy járókelő sietett feléje. Bocsásson meg, főfelügyelő úr, Dujardin tanító vagyok. Már vagy egy órája, hozzám jön mindenki, ismeretlen emberek, és főként a diákjaim szülei, és azt kérdezik, hogy mi igaz abból, amit az újság ír. Némelyek azt szeretnék tudni, hogy használhatják-e a fegyverüket, ha szembe találkoznak azzal az ormotlan lábú férfival. Megrének se volt birka türelme, csak úgy zsebredugott kézzel dörmögte, menjen a csodába. És a város közepe felé vette az útját. Ostoba helyzet. Még nem találkozott hasonló esettel. Olyasfélének tűnt az egész, mint a mozi vászlón kerekedő viharok. Napsütötte utca, derűs égbolt, aztán egy felhő úszik át a ragyogáson, és eltakarja napot. Tengerzöld világítás, zsaluk csapódnak, kavargó porfelhők, kövér esőcseppek. És már veri az eső az utcát, vészesen sötét mennybolt. Concarneau szemlátomás megváltozott. A breszti fényszóró cikke csak a kezdet volt. A szóbeszéd már hosszú ideje túl tett az újság cikken. És ráadásul vasárnapot jelzett a naptár. A lakosság tétlességre volt kárhoztatva, Jean Servier kocsia szolgáltatta az egyetlen látványosságot, ott ért véget az emberek sétája. Úgyhogy 2 rendőrt is oda kellett vezényelni. A szájtátiak legalább 1 órát ácsorogtak ott, s mohón itták magukba a jól értesültek tudálékos okfejtéseit. Amikor Megré belépett az Amiral Hotelba, a fehér sipkás tulaj rendkívül rossz idegállapotban leledzett, és tüstént elkapta kabátulját. Beszélnem kell magával, főfelügyelő úr, ez már tűrhetetlen. Először is szolgáljon ki, de... Megré dühösen leült egy asztalhoz, és rendelt 1 pohár sört. Nem látta a felügyelőmet?
Elment. Azt hiszem, a polgármester úr hívatta. Most telefonáltak Párizsból is. 2 szobát foglalt egy újság a riporterének meg a fényképésznek.
És a doktor?
Fel van a szobájában. Megkért, hogy ne ereszek fel senkit.
Hát, Le Pomere úr,
az imént távozott.
A sárgás szőrű kutya már eltűnt. Fiatal emberek ültek az asztaloknál, virággal a gombjukban, merev, pomád és hajjal. Bele se kortyoltak a limonádéba, amit rendeltek. Látni akarták, hogy mi történik. Csak úgy dagadtak a büszkeségtől, hogy ilyen bátrak. Gyere csak ide, Emma! Valami természetes rokonszenvet érzett egymás iránt a felszolgáló lány és a főfelügyelő. Fesztelenül jött oda hozzá, és hagyta, hogy Megré félre vonja. Biztos vagy benne, hogy a doktor itt töltötte az egész éjszakát?
Esküszöm, hogy nem háltam vele.
Lehet, hogy kiment a szállóból?
Nem hinném. Fél. Ma reggel ő záratta be velem a rakpartra nyíló ajtót.
Honnan ismer téged ez a sárga bundás kutya?
Nem tudom. Sose láttam. Ide jön, elmegy, azon töprengek. Ki ad neki enni?
Már régóta elment?
Nem figyeltem.
Leroy felügyelő lépett be idegesen.
Tudja, főfelügyelő úr, hogy milyen dühös a polgármester? Pedig nem akárki, elmondta nekem, hogy az igazságügy miniszter unokatestvére. Azt állítja, hogy csak toporgunk, és csak arra vagyunk jók, hogy pánikot keltsünk a városban. Követeli, hogy tartóztassunk le valakit, legyen az bárki, mert ez megnyugtatná a lakosságot. Megígértem, hogy beszélek róla magával. Többször is elmondta, hogy még soha nem forgott ennyire veszélyben egyikünk karrierje se. Megré higgadtan kapargatta pipája fejét. Mit akar csinálni? Az égvilágon semmit. De mégis. Maga még fiatal, Leroy. Érdekes nyomokra bukkant a doktor villájában? Mindent elküldtem a laboratóriumba. A poharakat, konzervdobozokat, a kést, meg gipszmintát is készítettem annak a nagylábú embernek, meg a kutyának a nyomairól. Nem volt könnyű, rossz az itteni gipsz. Van valami elgondolása? Megré mindössze egy mozdulattal felelt. Egy jegyzetfüzetet húzott elő a zsebéből, és a felügyelő egyre tanástalanabbul olvasta. Ernest Michoud, doktornak hívják. Saint-Étienne Oisy, kisiparos fia, aki egyszer képviselő is volt, később tönkrement. Aztán meghalt. Az anyja igen fondorlatos telek spekulációval próbálkozott, Huale Pimben, a fiával. Teljes kudarc. Constarnóban újrakezdte. Férje nevének köszönhetően részvénytársaságot hozott létre, de nem tudott üzlettársi hozzájárulást szerezni az alaptőkéhez. Pillanatnyilag azt szeretné elérni, hogy a város és a megye fizesse a parcellázással kapcsolatos útépítési költségeit. Ernest Michoud megházasodott, majd elvált. Felesége egy Lilli közjegyzőhöz ment feleségül. Degenerált típus, sok a tartozása és nehezen fizet. A felügyelő úgy nézett főnökére, mintha csak azt kérdezné. Ez az egész? Megré megmutatta a következő sorokat. Yves Le Pomeré. A Le Pomeré család fivére Arthur vezeti a legnagyobb konszárnói konzervüzemet. Yves Le Pomeré a szép fiú a családban. Soha nem dolgozott. Örökségének legjavát régen felemésztette Párizs. Amikor már csak 20 000 frank járadéka maradt, Constarnóban telepedett le. Mégis közeleti személyiségnek sikerült feltüntetnie magát, miközben maga pucolja a cipőjét. Számos kaland kis munkáslányokkal. Néhány botrányt el kellett tusolni. Vadászatok a környéki földesuraknál. Nagy Zól összeköttetései révén elérte, hogy kinevezték dániai alkonzulnak. Suba alatt mindent elkövet, hogy mellére tűzzék a becsületrendet. Néha megpumpolja a fivérét, hogy kifizethesse adósságait. Jean Servier igazi nevén Jean Guayar. Morbihanban született. Sokáig újságíró Párizsban. Kisebb színházakban titkár, stb. Szerény örökségre tett szert, és Constarnóban rendezkedett be. Egy volt színházi jegyszedőnőt vett feleségül, aki 10 éve volt már a szeretője. Polgári házat visz, néhány kiruccanás Brestbe és Nantesbe. Inkább él kisebb járadékokból, semmint az újságírásból, amire igen büszke. Az akadémiai pálmákkal tüntették ki. Nem értem, hebegte a felügyelő. Az áldóját. Mutass a jegyzeteit. De, ki mondta, hogy én is? Adja ide! Megré jegyzetfüzette egy 10 garasos kockás, viaszos vászon fedelű notesz volt. Leroy felügyelői, kivehető lapú, acélvázas jegyzettömb. A főnök figyelmesen olvasta. 1. Mosztágű ügy. A borkereskedőbe fúródó golyót bizonyára másnak szánták, mivel nem számítottak rá, hogy valaki véletlenül megáll a bejáratnál, nyilván itt adtak találkát az igazi áldozatnak, aki vagy nem jött el, vagy későn érkezett. Ha csak nem volt az a cél, hogy rémületet keltsenek a lakosságban. A gyilkos rendkívül jól ismeri Constarnót. Elfelejtettük megvizsgáltatni a ház belső folyósáján talált cigarettahamut. 2. Mérgezett Pernó ügye. Télen az Amiral kávézó csak nem egész nap üres. Olyan személy jöhetett hát be, s önthetett mérget az üvegekbe, aki ismerőse körülménnyel. Tehát kizárólag a Pernó és Calvados ivókat vették célba. Megjegyzendő, hogy a doktor még idejében és könnyen észrevette a folyadék tetején úszó fehér porszemecskét. 3. A sárga bundás kutya. Ismeri az Amiral kávézót. Gazdája is van, de ki? Legalább 5 évesnek látszik. 4. Servier ügy. Felkutatni, írás szakértővel kiküldte a cikket
a breszti fényszórónak. Megri elmosolyodott, visszaadta a társának jegyzettömbjét, és csendesen megjegyezte: jól van, öregem. Aztán komor pillantást vetett a kíváncsiskodó alakokra, akiket minduntalan látni lehetett a zöldes ablaküvegeken át, és hozzátette: menjünk enni. Kicsit később közölte velük Emma, amikor már ott ültek az ebédlőben, a reggel érkezett kereskedelmi utazóval, hogy Misu doktor rosszabbul érzi magát, s arra kérte, hogy a szobájába hozzon fel valami könnyebb ebédet. Az Amiral kávézó már úgy feste délutára, kis tengerzöld ablakaival, mint a növénykert egyik üvegháza, amely előtt az ünneplőbe öltözött kíváncsi nézelődők vonulnak. És